helyére. Az öreg király dühe fokról fokra enyhült, és így szólt. Csókolj meg, hercegem! Így? De mitől félsz? Hát nem szerető atyád vagyok én? Te túlságosan is jó vagy hozzám, méltatlanhoz, ó, hatalmas és kegyelmes király! Ezt tudom. Délelőtt. Délelőtt. A szívem szakad meg, ha arra a halálra ítéltre gondolok, és... Ez jellemző rád, jellemző. Látom, a szíved most is a régi, hiába zavart az elméd, mert ilyen áldott lélek voltál te mindig. De ez a herceg útjában állt beiktatásodnak. Más kell nekem a helyébe, olyan, ki nem mocskolja be magas hivatalát. Ne bánkódj, fiam, és ne gyötörd szegény fejedet ezzel az ügyel. De nem én siettetem-e halálát, felséges uram? Meddig élhetnem még, ha én nem volnék? Ne is gondolj rá, hercegem, nem érdemlém meg. Még egyszer csókolj meg, és menj játékaidhoz, mert nyavajám erősen kínoz. Kimerült vagyok, pihenni szeretnék. Most eredj Hertford bátyáddal és kíséreteddel, és majd gyere vissza, ha összeszedtem magam. Tom elszorú szívvel hagyta, hadd vezessék el a királytól, mert ennek utolsó mondata halálos ítélete volt a beli reményének, hogy elengedik. És újra hallotta a halk, pusmogó hangokat. A herceg. Jön a herceg. Egyre kétségbe esettebb lélekkel imbolygott a hajlongó udvar népfényes sorfala közt, mert most már tudta, hogy csak úgy elfogja, és örökre itt marad, ebbe az aranyos kalitkába zárva, ágról szakadt, árva királyfi, ha csak az Isten meg nem szánja, és ki nem szabadítja. És közben akár merre fordult, úgy rémlett, mintha Norfolk hercegének levágott fejét és jól ismert arcát látná lebegni a levegőben, vádlóan rámeresztett szemével. Begyönyörűek is voltak régi álmai. És ez a valóság berettenetes. 6. Fejezet. Tomot tanulásra fogják. Tomot sok-sok pazartermen át a legszebbibbe vezették, és ott leültették, amit vonakodva tett meg, lévén magasrangú, idősebb urak körülötte. Megkérte hát őket, hogy szintén üljenek le, de azok csak megköszönték, fejet hajtva vagy mormogva, és álva maradtak. Tom egyre biztatta őket, de, nagybátyja, Hertford grófa fülébe súgta. Kérlek, verd ki ezt a fejedből. Az illedelem nem engedi meg, hogy leüljenek a te jelenlétedben. Esté. Young Lordot jelentették, miután tisztelgett Tom előtt, így szólt. A király parancsára jövök, méghozzá olyan ügyben, mely négy szem közti kihallgatást kíván. Lesz kegyes fenséget Hertford gróf kivételével mindenkit elküldeni? Hertford észrevéve Tom tanácstalanságát, odasúgta, hogy csak kincsen egyet, ne fárassza magát beszéddel, ha jónak látja. Mihelyt a szolgálattevő urak kivonultak, esté. Young Lord megszólalt. Ő fensége azt parancsolja, hogy a herceg ő fensége jó felfogott, nyomós birodalmi érdekből tőle telhetően palástolja a gyengélkedését, amíg el nem múlik, és egészségét vissza nem nyeri. Senkinek ne tagadja, hogy Anglia trónjának örököse, sőt hordozza méltón hercegi rangját, és fogadja el minden tiltakozás, szóvagy legyintés nélkül a hódolatot és tisztelügést, mely ősi szokás szerint megilleti, az alacsony származásáról és nyomorúságáról folytatott beszédeket adja abba, mert ez csupán betegesen túlfeszített nagyveleinek szüleménye, de igyekezzék buzgón emlékezetébe idézni a régi, megszokott arcokat, és ha ez nem járna sikerrel, őrizze meg nyugalmát, és meglepődéssel vagy más módon el ne árulja feledékenységét. Továbbá, hogyha országos eseményeken bármi zavarná, és nem tudná, mit kell tennie vagy mondania, nyugtalanságát a bámészkodó kíváncsiak előtt el ne árulja, hanem kérjen tanácsot Hertford gróftól vagy szerény személyentől, akiket a király mindaddig közvetlen fenséget szolgálatára rendelt, amíg mást meg nem bíznak-e tisztséggel. Ezt parancsolja a király ő fensége, üdvözli fenségedet, és azt üzeni, kéri az Istent, hogy kegyelmességében mi hamarabb gyógyítsa meg fenségedet, és tartsa meg mindenkor az ő szent oltalmában. Esté. Young Lord meghajolt és félreállott. Tom megadással válaszolta. A király mondta. A király parancsát pedig komolyan kell venni, és senki se forgossa ki kedve szerint. A királynak engedelmesség jár. Lord Hertford így szólt. A király ő felségének a könyvekre és más feltörő dolgokra célzó tilalmával kapcsolatban ajánlatos volna, hogy fenséget kellemes szórakozással töltse idejét, különben a lakomára fáradtan megy majd, és ez árthat egészségének. Tom szeme csodálkozásra nyílt, de mindjárt el is pirult, mert észrevette, hogy esté. Young Lord szomorúan tekint rá. A Lord így szólt. Emlékezeted még tévedezik, lám, csodálkozást árultál el, de ez ne bántson, hisz nem tart örökké, hanem úgy múlik el, ahogy állapotod javul. Hertford gróf a város lakomáját említette, a király ő felsége idestova két hónappal ennek előtte megígérte, hogy ezen te is megjelensz. Ugye már dereng? Fájdalommal vallom meg, hogy bizony elfelejtettem, mondta Tombát oltalanul, és ismét elpirult. Ebben a pillanatban Ladiel is a Bethet és Ladiel megreit jelentették. A két főúr jelentős pillantásokat váltott, Hertford fürgén az ajtó felé indult. Amikor a deánkák elsuhantak mellette, halkan oda súgta. Esedezem, ladik, ne vegyétek észre ceszélyeit, és ne mutassatok meg hökkenést, ha emlékezetek ki, hogy, mert látni is fájdalom, hogy akad fenn minden apróságon. Közben esté. John Norton fülébe súgta. Kérlek, felség, vizsd jó emlékezetedbe ő felsége óhaját. Emlékezzél, amire csak tudsz, azaz tégy úgy, mintha emlékeznél. Ne vétesd észre, hogy magatartásod nagyot változott, mert jól tudod, hogy régi játszótársait szívükbe zártak, és mennyire fájna ez nekik. Akarod-e, uram, hogy itt maradjak, és esetleg nagybátyád is? Tó megintéssel és valami suttogással beleegyezett, mert már nyiladozott a szeme, és egyszerű szívében elhatározta, hogy tőle telhetően engedelmeskedik a király parancsának. De a társalgás a fiatalok közt, minden igyekezet ellenére is, időnként kátyúba jutott. Bizony Tom nem egyszer közel volt már a kétségbeeséshez és ahhoz, hogy nyíltan bevallja, képtelen teljesíteni roppant feladatát. De vagy el is a betegnő tapintata mentette meg, vagy az egyik, vagy a másik örködő lord, véletlenül, közbevetett szava segített rajta. De egyszer csak a kis ladjelne ezzel a kérdéssel ejtette zavarba. Tisztelek tényleg ma már a királyné ő felségénél, uram. Tom Tétó van, kényszeredetten bámult, és már-már vaktába mondott valamit, amikor esté. John Lord közbeszólt, és a kényes helyzetekben jártas és ilyesmire mindig kész udvari ember könnyed finomságával így válaszolt helyette. Ó, igen, kisasszonyom, és a királyné ő felsége nagyon megvigasztalta a király ő felsége állapota felől. Nem de, felség. Tom valamit makogott egyetértő formán, de érezte, hogy vecedelmes talajra csúszott. Egy kis idő múlva szóba került, hogy Tom egyelőre nem tanul többet, mire a két ladi felkiáltott. Ez kár, nagy kár, hisz remekül haladtál. De csak maradj türelmes, nem tart ez sokáig. Duskálni fogsz műveltségben, mint atyád, és nyelved oly sok nyelvnek lesz majd ura, mint atyádé, ugye, uram? Atyámé, kiáltott fel Tom, mert figyelme kihagyott egy pillanatra. Ő bizony még anyanyelvén is csak úgy beszél, hogy legfeljebb újában a disznó érti meg. És egyáltalán, ami a műveltségét illeti, arról felnézett, és esté. John Lord figyelmeztető tekintetével találkozott. Tomnak torkának adta szó, aztán elpirulva, halkan, szomorúan folytatta. Jaj, betegségem ismét utol ért, lelkem csapong. Igazán nem akartam megsérteni a király ő felségét. Jól tudjuk, uram mondta el is a bethercegnő, és, öccse, kezét tisztelettel, de becézőn két tenyerébe fogta. Cseppet se bánkódja miatt. Nem te, hanem a betegséged az oka. Igazán, hogy jóságosan vigasztalsz, édes ladi mondta Tom hálálkodva, és meg is köszönném neked szívem szerint, ha lenne hozzá bát orságom. Aztán pedig a kis szeleburgi ladia necegzett Tomnak egy könnyű görög mondatot. De el is a bethercegnő éles szeme az áldozat homlokának felhőtlen tisztaságából azonnal látta, hogy Janne túllőtt a célon, és Tom nevében, aki ezzel még se törődött, maga vágott vissza egy zengzetes görög mondattal, és utána rögtön másra terelte a szót. Az idő, amilyen kellemesen, általában olyan simán is telt. Az ökkenők és zátonyok ritkultak, és Tom egyre jobban érezte magát, mert látta, hogy mindenki szeretettel igyekszik rajta segíteni, és elnézik be a fogásait. Így például, amikor kiderült, hogy a kicsi ladik is elkísérik este a Lord Major lakomájára, szíven nagyot ugrott örömében, mert érezte, hogy most már nem lesz társtalan abban az idegen sokaságban, pedig egy órával azelőtt még az a gondolat is elviselhetetlen rémületet okozott volna, hogy velük kell mennie. Tom védangyalainak, a két lordnak már kevesebb örömetelte társalgásban, mint a többi résztvevőnek. Nagyon is olyan formán érezték magukat, mintha egy nagy hajót kormányoznának holmi vecedelmes szorosban, állandóan résen álltak, és tapasztalták, hogy tisztségük nem gyermekjáték. Következésképpen, amikor a ladik látogatása vége felé járt, és Guilford Dudley lordot jelentették, nem csak azt érezték, hogy feladatuk már eddig is éppen elég keserves volt, hanem azt is, hogy a hajó visszafelé kormányzására és gyötrelmes utazásuk megismétlésére már nem futja erejükből. Így hát tisztelet teljesen azt tanácsolták Tomnak, hogy mentse ki magát, amit ő nagy boldoga meg is tett, noha Ladiane arcára a csalódás futó árnyéka röbbent annak hallatára, hogy a kis bevallé nem kapott bebocsátást. Most szünet következett, a várakozás teljes csendje, melyet Tom nem értett. Hertford grófra sandított, és ez valami jelt adott neki, de hát azt sem értette meg. Szokásos könnyed bájával a talpa esett Ladiel is a betesietett segítségére, meghajolt előtte, és így szólt. Fenséges fivérem, lesz szíves engedelmet adni, hogy távozhassunk. Tom így felelt. Ladiségtek mindent megkapnak tőlem, amit csak kívánnak, meg bizony. De megvallom, szívesebben adnék bármit, ami csak szerény hatalmamtól telik, nincsen engedelmet arra, hogy jelenlétük ragyogását és áldásait innen elvigyék. De hát menjenek csak békességgel, és az Isten vezérei elépteiket. És közben magában mosolyogva ezt gondolta, lám nem feleslegesen sűrögten forogtam hercegek közt a könyveimben, és tanult meg a nyelvem egy-két apró fordulatot hímes és csiszolt beszédükből. Mihelyt a ladik elmentek, Tom megtörtén fordult őrzőihez, és azt kérdezte. Nem kegyeskednének megengedni, urainék, hogy valami zubban megbújjak és kipihenjen magam? Hertford így szólt. Ahogy fenségednek tetszik. Fenséget parancsol, mi engedelmeskedünk. A pihenés pedig nagyon is ráfér, mert hamarosan indulnunk kell a városba. Megrázta a csengőt, mire bejött egy apród, utasítást adott, hogy óhajtja Sir William Herbert jelenlétét. Ez az úr rögtön ott is termett, és Tomot egy belsőbb terembe vezette. Tomnak első dolga volt, hogy egy pohár víz után nyúlt, de ecsejembe bársonyba bújtatott szolga felragadta előtte, féltérbe ereszkedett, és aranytárcán nyújt otta oda neki. Aztán a fáradt fogoly leült, és már azon volt, hogy lehúzza csizmáját, félénken kérve hozzá engedelmet a szemével, mikor egy másik sejmes bársonyos alkalmatlankodót érdepelt eléje, és elvégezte helyette műveletet. Még tett két-három kísérletet a maga erejéből, de miután mindig elébe vágtak, végül a belenyugvás sóhajával abba hagyta az erőlködést. Becsületemre, tiszta csuda, hogy nem akarnak lélegzeni is helyettem. Papucsban, pompás álló köntösbe burkolva, végtére mégis lehajtatta fejét, de jaj, nem álomra, mert fejében csak úgy nyüzsögtek a gondolatok, akárcsak a sok ember abban a szobában. Gondolatait sehogy sem volt képesen hessegetni, a szolgálattevőket pedig nem tudta elküldeni, mert mit mondjon nekik, tehát ezek is, azok is ott maradtak, mint nyájuk bosszúságára. Tom távozása után két nemes őrzője magára maradt. Sok fejcsóválás és a terem méregetése közben egy darabig morfondíroztak magukban, aztán esté. Young Lord így szólt. Mi a véleményed, őszintén? Őszintén a következő, a király a végét járja, unokaöcsém pedig bolond. Mind bolond lép a trónra, és az is marad. Angliához pedig Isten legyen irgalmas, mert erre az irgalomra nagy szüksége lesz. Valóban így van. Délelőtt. Nem gyanakszol, hogy... mintha. A beszélő habozott, aztán megbicsaklott. Nyilván érezte, hogy kényes az ügy. De Hertford megállt előtte, és nyílt, tiszta tekintettel nézett vele szembe. Csak mondd. Rajtam kívül senki se hallja. Mire gyanakodnék? Szörnyű nehezemre esik kimondani aggodalmamat, hisz te olyan közeli rokona vagy, Milord. De engedelemmel szólván, nem furcsálható-e, hogy a bolondság ő fensége szokását és modorát is annyira megváltoztatja. Nem mintha a beszédes magatartása most nem volna fejerelmi mégis, bizonyos jelentéktelen apróságokban a régi tőlelükőnek mutatkozik. Nem furcsa, hogy a bolondság ki tudta törölni emlékezetéből a gyarcvonásait, a szokásokat és illedelmet, melyek kijárnak személye körül, és hogy meghagyva a latint, lefosztá róla a görög és a francia tudást. Sértődés ne essék, Milord, sőt válts meg nehéz kétségeimtől, és fogadd érte hálás köszönetemet. Még mindig fülemben csengenek szavai, hogy ő nem királyfi, és ilyen formán. Szót se többet, Milord, amit mondasz, felségsértés. Megfeledkeztél volna a király parancsáról. Vigyázz, bűntársad lennék, ha tovább is hallgatnálak. Esté. Jobb elsápadt, és sürgősen megtoldotta. Tévedésbe estem, belátom. De ne árulj el, nézd elő nekem kegyes nagy lelkűségeddel, és én soha-soha többé nem gondolkozom és nem beszélek erről a dologról. Ne bánj velem szívtelenül, Milord, mert a fejembe kerül. Így már rendben van, Milord. Ha a sértő szavakat sem előttem, sem mások előtt meg nem ismételett többet, úgy veszem, mintha nem is hallottam volna. Vert ki a fejedből ezt a balhierelmet. Ő a húgom fia, vagy talán nem ismerem már pólyás korától a hangját, arcát, testalkatát. A rajta észlelt meghökkentő tünetet igenis okozhatja az őrület. Nem emlékszel az öreg morlei báróra, ki is megbolondulván, elfelejtette saját Isten adta ábrázatát hiába viselte 60 esztendeig, és azt hitte, más valakié. Mi több, azt óbégatta, hogy ő Mária Magdolna fia, és a feje spanyol üvegből való. Nem is engedte, hogy hozzányúljanak, nehogy vigyázatlanul összetörje valaki. Oszlasd el kétségeidet, jó Milordom. Ő az igazi királyfi, tökéletesen ismerem, meglásd, hamarosan ő lesz a király. Tehát, saját érdekedben, ezt vésd inkább becedbe, és ezen rágódj, ne a másikon. A beszélgetés hátra levő részében esté. Young Lord köszörülgette a csorbát, és addig bizonygatta, hogy hitében már szikla szilárd, és kétségek többé nem törhetnek rá, míg Lord Hertford őrzőtársát el nem bocsátotta, és le nem ült magában örgödni. De hamarosan súlyos töprengésbe merült, és szemmel láthatóan minél tovább töprengett, annál nagyobb lett a nyugtalansága. Aztán feles alá méregette a szobát, és így mormogott magában. Badarság! Ő a királyfi, és nincs tovább. Állíthatja valaki is széles ez országban, hogy két, nem egy apától és nem egy anyától való gyermek lehet egy csodálatos siker. De még ha ez is a helyzet, csak annál nagyobb volna a csoda, mely egyiket a másik helyére varázsolta. De nem, ez őrület, ez őrület. Aztán így tépelődött tovább. Ha csak úgy egy szélhámos, akkor királyfinak mondaná magát, és az volna a természetes, az észszerű. De érte valaha is olyan szélhámos, akit a király, az udvar és mindenki hercegnek szólít, de ő maga tiltakozik eranges mindenféle gondoskodásunk ellen? Nem. Szent Svitain lelkére, nem. Ez az igazi királyfi csak hát megbolondult. 7. Fejezet. Tom első királyi lakomája. Nem sokkal déli egy óra után Tom közönösen vetette alá magát a rendelkezésnek, mely szerint lakomához öltöztették. És nem sokára éppen olyan pazar ruhában találta magát, mint amilyen az előbbi volt, csak a nyakfodortól a harisnyáig más volt minden darab. Aztán roppant szertartásosan egy tágas és ékes terembe vezették, melyben már asztal volt terítve egy szemére. Az evőkészség szén arany volt, rajta csodálatosan szép rajzolatok, melyekben Benut Ocellini keze munkája lévén roppant becsessétették. A terem lüzsgött a nemesétek fogóktól. Egy pap elmondta az asztali áldást, Eston már neki esett az ételnek az éjségtől, szinte kopogott a szeme, de Berkeley Lord lecsapott rá, és asztalkendőt kötött a nyakába, tudni illik a mindenkori Walesi herceg személye körüli asztalnokság örökletes tisztség volt e főrendű családban. Tom pohárnoka is jelen volt, meg is akadályozta minden napbeli kísérletét, hogy maga töltsön volt magának. A Walesi herceg őfenségének főkóstolója szintén ott buzgolkodott, készen arra, hogy kívánatra minden gyanús fogást megkóstoljon, és vállalja a megmérgeztetés kockázatát. Ez idő szerint ők egyenne jobbadán a féldísz volt, és nagy ritkán kapott felszólítást mestersége gyakorlására, de volt idő alig egy-két ember öltőnek előtte, amikor is a főkóstoló méltóság lecedelmekkel járt, és ehhez képest nem is volt valami irigyet. Hogy miért nem alkalmaztak kutyát vagy kémikust, különösnek tetszik, de hát nem különös a királyok mindenféle dolga. Ott volt még D. Arcilord, a főistálló mester, hogy miért volt ott, csak az Isten tudja. De hát ott volt és nincs tovább. Jelen volt még a főpincemester Tom széke mögött állt, onnan ügyelte a főszakács őrodsága és a főkupta őrodsága által végzett ceremóniát, kik szintén ücsürögtek, forogtak. Estonnak ezeken kívül még 384 szolgálna volt, de ezek természetesen nem voltak mind a szobában, még negyedészük sem, sőt Tomnak akkor még fogalma sem volt a létezésükről. Akik ott voltak, azoknak mind jól a szájukba rágták, hogy a királyfira időnként rájön a bolondóra, és hogy ilyenkor jól ügyeljenek, és hóbortjai láttán áruljanak el semmi meghökkenést. Ese hóbortokat észlelhették hamarosan, de csak részvétet, fájdalmat keltett bennük, derültséget nem. Súlyos kereszt volt ez nekik, hogy így meggabajodva kellett látniuk kedves királyfiúkat. Szegény Tom bizony leginkább kérzelevett, de senki sem nevetett rajta, sőt mintha észre se vennék. Ákendőjét kíváncsian, nagy érdeklődéssel mustrálgatta, mert roppant finom és szépséges kézi munka volt, aztán jámborul megszólalt. Esedezem, vegyétek ezt le rólam, mert ügyetlenségemben még betalálom piszkolni. Az örökös asztalnok tüstént le is vette tisztelettudón, a legkisebb-kisebben kezés nélkül. Tom érdeklődéssel fürkészte a sárga répacsa salátát, mi az kisebb-kisebb, hogy ennivaló-e. Mert Angliában csak nem sokkal ennek előtte kezdték az embereket kisebbieket termeszteni, ahelyett, hogy továbbra is Hollandiából hozatták volna gába csemegeként kisebbsére. Kisebbsére nagy tisztelettel válaszolgattak, és semmi megütközést nem árultak el. Miután a csemegét bekebelezte, zsebeit megtömte dióval, de senki sem botránkozott, kisebb képette rajta. A következő pillanatban azonban ő maga ijedt meg, zak kisebb le róla. Ugyanis ezt az egyetlen önálló mozdulatot engedte meg magának az ebéden, s most belátta, hogy kisebben és királyfiatlan dolgot követett el. Ebben a pillanatban Orcik kisebb viszkedni kezdett, sőt a hegye is elfacsarodott. A csiklandás nem szűnt, és Tom egyre jobban kétségbe esett. Könyörögve nézett hol kisebb, hol a másik lordra, s könyszökött a szemébe. Az úr kisebb ilyetten hozzáugrottak, s kérlelve kérdezték, Milleri, mi bántja? Tom tök kisebb hangon szólalt meg. Kérve kérem elnézésteket, az orrom kegyetlen kisebb. Mi a szokás az illedelemek kisebb helyzetben? Könyörgök, mondjátok meg gyorsan, mert már kisebb bírom tovább. Senki sem mosolyodott, kisebb-kisebb nagy zavarban voltak, s csak néztek egymásra tanácsot kékisebbben túl megilletődve. Kátyóba jutottak, semmi kétség, és Anglia egész történetében hiába kerestek példát a kiútra. A szertartás mester nem volt ott, és nem akadt senki, akinek kivágott volna ennek a járatlan útnak, vagy kurtán furcsán merte volna megoldani eme sors döntő kérdést. Fájdalom, nem volt udvari urvakargató. Pedig Tom szeméből már a könny is kicsordult, és pergett lefelé az arcán. És viszkető orra még az eddiginél is jobban követelt enyhülést. Végül is a természet elseperte az illedelem korlátait, Tom magában áhítatosan bocsánatot kért, és könnyítve az udvar szívén saját maga vakarta meg az orrát. Amint az ebéd véget ért, egy lord széles, nem nagyon mély aranytálat tartott eléje illatos rózsavízzel, hadd mossa meg benne a száját és az ujjait, asztalnok örökös őrodsága pedig egy törölközőt tartott neki oda. Tom hökkenten nézte egy-két pillanatig a tálat, aztán fogta, szájához emelte, és méltóság teljesen nagyot húzott belőle. Aztán visszaadta a várakozó lordnak, mondván: nem, milord, ez nem ízlik nekem, remek illata van, de semmi ereje. A királyfi bomlott agyának emez új hóbotjától minden szívvel facsarodott, de a sajnálatos jelenet egyikben sem keltett derültséget. Tom következő baklövése az volt, hogy abban a pillanatban kelt fel az asztaltól, amikor az udvari lelkész éppen odaállt a széke mögé, és összekulcsolt kézzel, ígre emel tekintettel rá akart kezdeni az asztali áldásra. De mindenki üttett, mintha nem venné észre a királyfi szokatlan viselkedését. Kis barátunkat most, saját kérésére, magánlakosztályába vezették, és ott magára hagyták hóbortjaival. A fa tölgy fabújkolatán, kampókon, holmi páncélos fegyverzet darabjai fügtek, és csak úgy ragyogott rajtuk a sok-sok gyönyörű aranyberakás. Ez a félelmetes lovagi felszerelés az igazi királyfi holmije volt Meparnak, a királyné asszonynak újdonatúj ajándéka. Tom felcsatolta a szárpáncélt, a vaskesztyűt, a tolforgós sisakot, és még egy-két darabot, amit segítség nélkül felcsatolhatott, és egy pillanatra megfordult a fejében, behív valakit, hogy teljesen páncélba öltözzék, amikor szerencsére eszébe jutottam a régió az ebédről, és a boldogság, hogy fürkésző szemek jelenléte nélkül, örökös lordoktól mentesen neheti meg, ez az előbbi gondolatot kisodorta a fejéből. Így hát a pompás holmikat visszaaggatta a helyükre, és nem sokára vígan tördöste a diót, és végre először érezte magát szinte igazán boldognak, mióta az Isten büntetésből megtette királyfénak. Amikor a dió elfogyott, egy szekrényben izgalmas könyvekre bukkant, és azok közt is egyre, mely az angol udvarbeli illedelemről szólt. Ez már jó fogás. Lefeküdt egy pompás díványra, és nemes buzgalommal képezni kezdte magát. Mi se zavarjuk hát, adjuk magára. 8. Fejezet. A pecsét. 8. Henrik 5 óra tájt felébredt könnyebbülést nem hozó Bob iskolásából, és így mormogott magában. Gyötrelmes álmok. Husza álmok. Íme, végórán közeledik, ezt mutatják ezek a jelek, és erre vagy gyengülő érverésem aztán gonosz láng lobbant a szemében, és ezt mormogta, de addig nem halok meg, amíg ő el nem megy előttem. Belső emberei észrevették, hogy felébredt, és egyikük megkérdezte, mit kegyeskedik parancsolni az odakint várakozó lord kancellárnak. Engedjétek be! Kiállt ott a hevesen a király. A lord kancellár már is belépett, letérdelt a király ágya előtt, és így szólt. Rendelkeztem, felség, és az ország főrendei, a király parancsa szerint, már talárosan az ország házítélő helyén állnak, ahol is Norfolk herceg halálos ítéletét megerősítették, és most alázatosan várják felséget kegyes utasítását. A király arca lángoltak egyetlen bosszú érzésétől, és azt mondta. Ültessetek fel! Saját személyemben akarok országgyűlésem előtt megjelenni, és saját kezemmel akarom a pecsétet rányomni a végrehajtó parancsa, mely megszabadított tőle. De hangja elcsuklott, arcán a hirtelen pirulást a muszin sápadság váltotta fel, támogatói óvatosan visszanyomták párnáira, és erősítő szerekkel siettek segítségére. A király kétségbe esette nyögte. Ajajaj, berégóta vártam ezt a boldog órát. De lám, későn érkezett, amikor már nem élvezhetem várva várt gyönyörűségét. Azért csak rajta, csak rajta. Hadd végezzék el mások-e boldog feladatot, ha nekem már nem adatott meg. Nagy pecsétemet rád bízom, választ ki magad a nélkülözhetetlen lordokat, és végezzétek dolgotok. Siess hát! Mielőtt a nap újra felkeles újra leáldoz, hozd el nekem az ő fejét, hadd lássam. Úgy lészen, ahogy a király parancsa kívánja. De talán kegyeskedjél rendelkezni, felség, hogy a nagy pecsét adassék nekem át, hadd láthassak dologhoz most mindjárt. A nagy pecsét? Hát nem magad vagy annak őrizője? Engedelmet, felség, két nappal ezelőtt kegyes voltál elvenni tőlem azzal, hogy addig ne töltse be feladatát, amíg Norfolk herceg ítéletére saját királyi kezeddel nem nyomtál vele pecsétet. Jaj nekem, valóban elkértem, hogy ne emlékezném. De mit is csinálhattam vele? Roppant gyenge vagyok. Néhány napja az emlékezetem sűrűn játszik felség árulózdít velem. Különös, különös. A király tagolatlan mormogásba merült, deres fejét hébe-hóba erőtlenül megrázta, és görcsösen igyekezett emlékezetébe idézni, mit is csinált a pecséttel. Végre Hertford Lord bátorkodott elébe térdelni, hogy felvilágosítsa. Felség, megbocsáss, de itt vannak néhányan, akik velem együtt emlékeznek rá, miként adtad a nagy pecsétet a Walesi hercegő felsége kezébe, hogy őrizze addig a napig. Igaz, való igaz. Szakította félbe a király. Kerítsd elő. Siess, az idő röpül. Hertford Lordomhoz rohant, de tüstént vissza is tért, üres kézzel. Mentségképpen ezt adta elő. Mélységes fájdalmamra szolgál, felség, hogy is súlyos és kellemetlen hírt kell közölnöm, de az úr akaratából a királyfiról még nem múlt el a csapás, következésképpen azt, hogy a pecsétet átvette volna, képtelen emlékezetébe idézni. Siettem hát jelenteni azt, abból a meggondolásból is, miszerint csak a gába időpocsékolása, azaz valami keveset érő dolog volna, ha valaki neki látna a szobák estermek hosszú sodát felbolygatni, melyekben ő felsége lak. A lord szavait ezen a ponton a király nyögése szakította meg. Es nem sokára megszólalt rettentő keserűséggel. Ne háborgassátok többet. Szegény gyermek. Az úr keze nagy súlyon nehezedik rá, és a szívem együttérző szeretettel csüg rajta. Úgy fáj nekem, hogy nem vehetem saját rogyant vállamra az ő terheit, hogy így szerezzek neki megnyugvást. Szemét lehunyta, mintha még mormogott volna, aztán elcsendesedett. De kis idő múlva ismét feltekintett, és évetegen bámult, aztán megállapodott a térdeplő lord kancellárom. És az arcát azon nyomban elöntötte a méreg. Mi ez, hát te itt vagy? Az Isten Istenem ne legyen, ha azt az árulót el nem intézed, süveget holnap ünnepelni fog, mert nem lesz már fej, amelyen díszelegjen. A reszkető kancellár pedig felelt. Jóságos jó királyom, igamaz. Hiszen csak a nagy pecsétre várok. Ember, elment az ecsed. A kis pecsét, melyet azelőtt magammal szoktam hordani, ott van a kincstárban. És mivel hogy a nagy pecsét meglába kelt, miért ne érnénk be ezzel is? Hát hol az ecsed? Indulj! És jegyezd meg, Norfolk feje nélkül szemem elé ne kerülj. A szegény kancellár nem sokat hallgozott, elolta az irháját a vecedelem torkából. A törvényszék sem okoskodott, és megadta a királyi jóváhagyást a szolgalelkű országgyűlés művéhez, és már másnap aki tűzte Anglia első főurának, a szerencsétlen Norfolk hercegnek lefejezését. 9. Fejezet. Ünnepség a Temzén. Este 9-re a királyi palotának a hatalmas, folyóra néző homlokzata csupa ragyogás volt. Magán a folyón pedig, ameddig a szem a város irányába ellátott, színes lámpásokkal díszített csónakok, sétabárkák ringatoztak lágyan a hullámokon, hogy az egész valami végtelen és tündöklő virágos kerthez hasonlított, mely egy szeliden legyezget a nyári szellő. A vízhez vezető hatalmas kőlépcső, hogy mi német fejedelemség egész hadserege elférhetett rajta a királyi alabárdosok fényes páncélusoraival és a ragyogóan öltözöttes az előkészületek buzgalmában feles alá futkosó udvarbeliekkel valóban csodálatos látvány volt. De valami hirtelen parancsa egyszeriben eltűnt a lépcsőről minden élő. A levegő nehéz lett az izgatott várakozás csendjétől. Ameddig a szemsugara elhatolt, csónakokban bámészkodó, nyakukat nyújtogató embermilliárdot láthatott, szemüket a lámpák és fáklyák fényétől óva meredtek a palotára. Most 40-50 pazarbálkat orultak a lépcső felé. Valamennyit gazdag aranyozás borította, magas orruk és tattyuk csupa díszes faragás. Egyiküket másikukat zászlók és szalagok díszítették, de voltak közöttük aranyhímes és csipkés bodításúak, címerpajzsokkal, ismét másokon apró csengettyűs sejen lobogó kékeskedtek, melyek a szellő legkisebb fúvintására vidám muzsikát csaptak. Több, még díszesebb bárka oldalán ezek a királyfilek belső szolgálatára rendelt nemesekéjé voltak festői pazarságban ragyogtak a remek művű címeres pajzsok és fegyverek. Mindenik bárkát egy evezős lábig vontatta, az evezősökön kívül egy-egy csoport csillogó pajzsú és melvértű fegyverest is hoztak, sőt muzsikásokat is. A várva várt menetelő hada egy csapat alabárdos most megjelent a kapuboltban. Ezek fekete-sárga csíkos nadrágba, oldalt ezüst rózsával diedik bársony süvegbe és bíborpiros megkék posztó ujjasba valának öltözve, melükön és hátukon peniglen aranyjal cifrán oda hímezve három tollú, a királyfi címere. A labárjuk nyele karmazsinveres bársonyba valavonva, amit is aranyozott szegekkel vertek rá, és pompás aranyboltok fügtek róla. Miután jobb és bal feleketté váltak, két hosszú sorfalat alkottak a palota kapujától a vízpartig. Aztán egy vastag, csíkos szőnyeget güngyölítének ki a királyfi aranyos bíboros libériájú szolgái, és végig teríték a garádicson. Alig hogy ez megvolt, belülről küld szó harsant, ugyanakkor a vízi muzsikások harsány nótára zendítének, és két fehér pálcás szertartás mester vonult ki lassú és ünnepélyes léptekkel a kapu alól. Nyomukban egy udvari főméltóság a város pálcájával, mögötte egy másik, a város pallosával, aztán néhány hadnagy a városi őrségből teljes hadipompában, jelvényekkel a zubbonyukon. Azután a tért szalagrend nagymestere, újatlan lovagi köntösben, mögötte egy másik rend lovagjai, fehér csipkés ujjasban, aztán a bírák, veres palástban, hosszú vendéghajjal, majd Anglia főkancellárja, ugyancsak veres, előnyitott, hermelin málas palástban, aztán a városi tanácsurak küldöttsége, bíboly köntösben es végezetül a különféle polgári testületek fejei, ünneplő gúnyában. Utánuk még 12 francia nemes úr is felbukkant, ragyogó öltözetben, mely is aranyjal átszőtt fehér damaszt mentéből, illatafotával délelt bársony köpenkéből és szegfűveres harisnyából állott, és lépkedtek ők is a lépcsőne felé. A francia követ kísérete voltak, kiket a spanyol követ 12 lovagja követett, fekete bársonyban, minden cicomoság nélkül. Ezeknek nyomában néhányan gólnagy úr lépkedett csatlósaival. Ekkor odabent Kürzó Harsant, és a királyfi nagybátyja, Somerset jövendőbeli nagyhercege jelent meg, aranylát tört fekete zubbonyban, aranyhímes karmazsin sejen köpenyben, melyet ezüst szalagok hálóztak át meg át. Megfordult, tollas kalpabját lekapta, testét mély bókolásra döntötte, és elkezdett hátrafelé menni, minden lépésre meghajolva. Ezt hosszabb kürtölés követte, majd harsány szózott. Utat Lord Edwardnak, a Walesi hercegő felségének. Messzefent a palota ormain vörös lángnyelvek hosszú sora csapott fel mennydörögve, a folyóparton gomolygó tömegből felhömpölygött az éjjelzés moraja, és toncanty, minden e dolgok hősei soka kilépett a szemek elé, és egy picit megviccentette fejedelmi fejét. Ő maga, fehér sejem, bíbor színű, gyémántan megtűzdelt és hermelinnel szegett ujjasba valapompázatos képpen öltözve. E felett pedig lenhófehér, aranyjal át ölt palástocskát viselt, melyen is a himmel kivart három tollas címerékeskedett, és kék sejemmel valabélelve, gyöngyökkel meg drága kövekkel kirakva, ez gyémántos csatfogá össze. Nyakában a tércalagrendrendje lefüggött es egy néhány idegenbeli fejedelmi rendje. És valahol fényesett rá, drága köves boglárok verték vissza vakító fénnyel. Ó, lebújban született, London csatornáiban nevelkedett, rongyokhoz, szennyhez és nyomorúsághoz szokott toncanty, miféle káprázat ez? X. Fejezet. A királyfi koldussorban. Joncanytot hagytuk el, amint az igazi királyfit, ordító és röhögő tömeggel a nyomában, éppen befelé hucolta az offalc úrtba. Csak egyetlen egy ember volt, aki a fogolynak pártját fogta, de ügyet sem vetettek rá, nem is igen hallhatták, akkora volt a zenebona. A királyfi addig folytatta a küzdelmet a szabadulásért és a szörnyű bánásmód ellen való dühös tiltakozást, míg Joncanytnak amúgy is kevés béketűrése el nem fogyott, és tölgyfabottyát vecett mérgesen emelte a királyfira. Erre egyetlen pártfogója odaugrott az ütésre emelt kar elé, és a csapás az ő keze fejét érte. Canty felhördült. Beleavatkozol, mi? Akkor hát ne céljutalmad. Fütykösen lesújt ott az okvetetlenkedő fejére, egy nyögés, és egy zuhanó árnyék rogyott a földre a gyülevész népség lába elé, hogy a következő pillanatban már egyes egyedül feküdjék ott a sötétben. A csőcs elég tovább nyomakodott, ez a jelenet a legkevésbé sem zavarta meg széles jókedvében. A királyfi hamarosan Joncantyék rebújában találta magát, az ajtó bezáródott a kintélyek előtt. Egy palacba dugott fagyűgyet japislákoló fényében csak alig láthatta az utálatos szurdék, valamint a bent anyázók körvonalait. Két csenevész leányka és egy középkorú asszony kuporgott a fa tövében az egyik sarokban a durva bánásmódhoz szokott állatok riadt tekintetével, melyek mindig újabb fenyítéstől és dolgálástól félnek. Egy másik zugonyból kócos, őszhajú, gonosz tekintetű, összeaszott banyalop akadott elő. Joncanty így szólt hozzá. Csak türelem. Remek cirkusz készül. Ne roncsd el, még ki nem érvezted, aztán felőlem lehet a kezed olyan súlyos, amilyen csak tud. Állj elő, fickó. Ismételd el azt a bolondságot, ahogyan még el nem felejtetted. Mondd meg a neved. Kicsoda vagy te? A sértéstől a vér újra arcába szökött a kicsi királyfinak, és vakmerődükvel ripakodott támadójára. Bizony illetlenség ez a magad fajtától, hogy így pattogsz velem. Még egyszer mondom, amint már az előbb is mondtam, én Edward vagyok, a Walesi herceg, és senki más. Ettől a meghökkentő választól a vénbanyának ott, ahol állt, földbe gyökerezett a lába, és lélegzete majdnem elakadt. Bágyú zavarban merett a királyfira, amíg a rázda fiát úgy mulattatta, hogy hasát fogta nevettében. De a homályára és nővéreire tett hatás egészen más volt. A veréstől való félelmük ezúttal másfajta félelemmé változott. Rémült és fájdalmas arccal rohantak hozzá, és ezt kiáltozták. Ó, szegény Tom! Szegény fiú! Az anya térdre rogyott a királyfi előtt, két kezét a vállára tette, és amló könnyein át megtörten nézett a szemébe. Aztán így szólt. Ó, szegény fiam! A sok bolond olvasásnak ez lett a vége, elvette az ecedet. Egyre csak a könyveket bújtad, pedig hogy kértelek. Most aztán anyád szíve megszakadhat. A királyfi is az arcában nézett, és kedvesen mondta. A te fiad jól van, eszét nem vesztette el, jó asszony, légy nyugodt, eresszetek vissza a palotába, ahol ő van most, atyám, a király, egyszeriben visszaadja őt neked. Atyád, a király, jaj, fiacskám, ki ne mond többet ezt a szót, halálodat okozza, és romlásba dönti minden családtagodat. Ocsúgy fel ebből a rémítő álomból. Hívd vissza elkalandozott emlékezeted. Nézd rám, nem én volnék édesanyád, aki szült téged, és szeret téged. A királyfi megrázta a fejét, és szabadkozva mondta. Isten a tanúm, hogy nem szándékosan bántalak, de az az igazság, hogy eddig még sohasem láttam arcodat. Az asszony visszarogyott a padlóra, szemét kezével eltakarta, ez szívtépő zokogásba, jajgatásba fogott. Folytatódjék hát a cirkusz. Ordított a canty. Mi ez, nem, mi az, bet? Bárdolatlan hibák. Állva maradtok a királyfi előtt. Térdre, rongykoldus népség, hajbókoljatok neki. És nyerített rá egy falrengetőt. A leányok nagy félénken rimánkodni kezdtek testvérükért, és Nanit szólt. Hagyd már lepihenni szegényt, apám, az alvás, nyugalom meggyógyítja örültségét, könyörgök, hadd szegényt. Igazán hagyjad őt, apám, mondta Bet. Sokkal elnyűjtebb, mint máskor. Holnapra ismét magához tér, koldul szorgalmasan, és nem jön haza üres kézzel. Ez a figyelmeztetés lehűtötte az apa kedélyességét, és gondolatait a keresetre irányította. Mérgesen fordult át a királyfihoz. Holnap 2 pent kell, hogy leszurkoljunk annak, aki ez a lyuk. 2 pent, hallod-e? Egy fél esztendő házbére fejében, különben szedhetjük a sátorfánkat. Mutasd, mennyit koldultál, te semmire való. A királyfi így szólt. Ne sértegessél alá való dologgal. Még egyszer mondom neked, én a királyfia vagyok. Jóncantyakkorát sújtott széles tenyerével a királyfi vállára, hogy csak úgy zúgott, oda tántorgott a jóncanyt nékarjaiba, ki is kedlére ölelte, és saját testével oltalmazta a rázúduló csapások és nyaklevesek közelétől. A megrémített leánykák visszahúzódtak zugaikba. De a vén banyavi csorogva rontott elő, hogy fiának segítsen. A királyfi kitépte magát szantyné öleléséből, és így kiáltott. Te nem szenvedhetsz miattam, jó asszony. Hadd öltsék kedvüket egyedül én rajtam ezek a disznók. Ez a beszéd a disznókat úgy felbőszítette, hogy késedelem nélkül nekiestek. Kettesben aztán irtózatosan elagyabugyálták a fiút, de adtak a lányoknak és az anyjuknak is, amiért sajnálták, mentegették az áldozatot. Most aztán vackotokra mind. Kiáltott a szanty. Vízistennel fárasztott ez a cirkusz. A gyertyát eloltották, és a család lenyugodott. Mihelyt a család főnek és anyjának hortyogása jelezte, hogy elaludtak, a leánykák odakúztak a királyfi vackához, és a hideg ellenszalmával, rongyokkal betakargatták. Anyjuk is oda csúszott, haját simogatta, folyt ottan jöjj veszékelt fölötte, és közben szaggatottan vigasztaló szavakat suttogott a fülébe. Megmentett fiának némi étel maradékot is, de a szenvedések minden étvágyát elvették a királyfinak legalábbis a fekete, ízetlen kenyérhéjtól. A királyfit meghatotta, hogy ez asszony oly áldozatosan védelmezte, és hogy oly bátran és jóságosan vigasztalta. Es igen nemes és valóban királyi szavakkal hálálkodott neki. Arra kérte, menjen vissza aludni, és igyekezzék baját elfelejteni. Még azt is mondta, hogy atya, a király, nem hagyja majd jutalom nélkül alattvalói hűségét és áldozatkészségét. De ez a visszaesés a bolondságba csak új kést forgatott meg szegény asszony szívében, és erőnek erejével újra magához szorította, majd könnyezve húzódott vissza a vackára. Ahogy gyötrő gondolataival feküdt ottan, egyszerre csak megszállta valami sugallat, mégpedig az, hogy a fiúban csak ugyan van valami meghatározhatatlan, ami hiányzik toncancsból, akár bolond, akár épeszű. Hogy pontosan mi is ez, se leírni, se mondani nem tudta, elég az hozzá, hogy finom anyai ösztöne, úgy látszik, megsejtette, felfedezte, hát ha ez a fiú csak ugyan nem az ő fia. De nem, lehetetlen. Eskényei és gyötrelmei ellenére mosolyt csalt arcára ez a gondolat. Igen ám, de hamarosan tapasztalnia kellett, hogy ez bizony nem csak a féle suhanó gondolat, hanem szívósan kísérti az embert. Esüldözte, zaklatta, kapaszkodott belé, és lehetetlen volt elhessenteni, semmibe venni. Végtére rájött, hogy addig nem lehet tőle nyugalma, még kétségbe vonhatatlan bizonyságot nem szerez a felől, hogy ez a fiú az övéje vagy sem, ez csak akkor kergetheti el kínzó kétségeit. Úgy van, ez a helyes útja módja a tisztánlátásnak. Es azonnal törni kezdte a fejét, hogyan szerezhetné meg a bizonyságot. Persze, elképzelni könnyebb volt, mint végrehajtani. Gondolatban sorra vette azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével eldönthetné, hogy az ő fia ez a fiú, de kénytelen volt elvetni őket, mert egyik sem volt kétségbe vonhatatlan és tökéletes, már pedig tökéletlen bizonyítékkal be nem érhette. Akármint törte a fejét, már-már úgy látszott, hogy minden hiába. De mi alatt ez a leverő megállapítás átsuhant a lelkén, meghallotta a fiú szabályos lélegzését, és ebből tudta, hogy elaludt. És ahogy hallgatta ezt az egyenletes lélegzést, hirtelen gyenge, riadt kiáltás szakította meg, amiért csak gyötrő álomban hallott az ember. A véletlen közbeszólása rögtön olyan tervet szült, mely többet ért, mint minden eddigi agyafúr terve együttvéve. Tüstént lázasan, de mesztelenül neki látott, hogy gyertyát gyújtson, és közben ezt csuttogta magában. Ha láttam volna az imént, már tudnám, kicsoda. Mert attól a naptól, amikor még kicsi korában puskapor robbant az arcába, álmából vagy tűnődéséből sohasem riadt fel másként, mint kezét a szeme elé kapva, vagyis úgy, ahogy akkor tette, de nem úgy, mint mások, tenyerükkel befelé, hanem mindig kifelé fordított tenyérdel. Jól láttam 100-szor is, és soha másként nem csinálta, és sohasem vétette el. Úgy van, most mindjárt megtudom. Eközben, kezében egy árnyékolt gyertyával, odamászott a szendergő.